Hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint Lukács evangéliumából, 12. fejezetből, 22. Tanítványaihoz fordulva így folytatta. Ezt azért mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit fogtok enni és inni, se testetek miatt, hogy mibe fogtok öltözni. Hiszen nagyobb dolog életet adni, mint az ételről átkészíteni. Nézzétek a hollókat, nem vetnek, nem aratnak, nincs sem raktáruk, sem magtáruk. Isten mégis táplálja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? Ki tudná közületek aggódni? Ha pedig még ennyit sem tudsz elérni a saját erődből, akkor mi értelme van a nagyobb dolgok felől aggódni? Figyeljétek meg a mezőn a vadvirágokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak, hogy ruhát készítsenek maguknak. Mégis azt nőtt olyan szépen, mint ezek. Látjátok, ezek a növények ma még virágzanak, holnapra már elszáradnak, és a tűzbe dobják őket. Isten mégis milyen gyönyörűen öltözteti őket. Hát akkor titeket mennyivel inkább? Hiszem itt ennetek vagy innotok. Azok törtetnek ilyen dolgok után, akik nem ismerik Istent. Mennyei atyátok azonban jól tudja, hogy mindezekre szükségetek van. Isten királyságával törődjetek, erre törekedjetek mindenek előtt. Ne féljtek, kicsi nyájacska, mert mennyei atyátoknak úgy tetszett, hogy nektek adja a királyságot. Adjátok el vagyonotokat, és a pénzt osztátok szét a szegények között. Szerezzetek magatoknak örök mennyei kincseket, amelyeket a tolvajok húz majd a szívetek, ahol a kincseitek vannak. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a te igédet, köszönjük Úr Jézus a bátorításodat, és köszönjük azt, hogy Isten szívét fejezett ki számunkra, azt, amiért, hogy hallhatjuk a te irántunk való viszonyulásodat. Hálásak vagyunk azért, hogyha abból bármit beengedhetünk a magunkba, a szívünkbe, az életünkbe, és kérünk téged, hogy formáld most a mi gondolatainkat azáltal, amit hiszük, hogy a javunkra akarod mondani, amiket mondasz, és tanítani minket. Ezért kérünk, mi hadd nyissuk meg előtted magunkat, a te dicsőségedre és a mi épülésünkre. Amen. Kedves testvérek, az előbb olvasott igeszakasz, sőt, talán egy olyan dologgal találkozunk itt, amit egészen könnyű lehet érteni és alkalmazni az életünkre. Az egy kicsit más kérdés, hogy mennyire könnyű mégiscsak megélni ezt. Ahogy az elmúlt hetekben intése kapcsán, amit mi sokszor nem tekintünk annak, és ezt mondtam, a képmutatás. Most itt egy másik olyan dologról beszél, amire nem mondja ki azt, hogy bűn, de mégis parancsolja, hogy ne tegyük azt. Azt mondja, ne aggodalmaskodjatok. És sok címzi, úgy célozza, mintha az egy bűn lenne. És szerintem mi magunk is nyugodtan tekinthetjük annak. Mert aki aggodalmaskodik, az úgy él, mintha Isten nem létezne. Mintha neki egyedül kellene minden dolgát és minden problémát. Aggodalmaskodás elvonja a figyelmét azokról a dolgokról, amelyek sokkal fontosabbak, és amelyek igazán számítanak az életben. És az aggodás szó mögött van egy másik szó, ami egy kicsit segít minket, vagy segíthet megérteni. Az aggodalmat lehet másképp úgy is fogalmazni, hogy megfojtás. Hát amikor a természetfilmekben látjuk, hogy az erősebb vadállatok nekiesnek a gyengébbnek, és szorítja a fogával a torkait addig, amíg az ki nem vérzik. És addig szorít, és addig folytogat minket, míg végül ki nem vérzünk. Pedig, és ezt el szoktam mondani az aggodalmaskodás kapcsán, én nem jártam utána, nem ellenőriztem, nem tudom, hogy így van-e, de azt mondják, hogy körülbelül egy ilyen madocsa nagyságú nem több, mint egy pohár víz. És mégis, ha apró szemcsékre szét van porlasztva, akkor alig látunk tőle, befolyásolja a hangulatunkat, akadályozza a tájékozódásunkat és mindent. És valahogy ilyesmi lehet az aggódás, hogy egy homályt, olyan sok nehézséget gördítünk oda az utunkba, az életünkbe, hogy gyakorlatilag lehetetlenné tesszük magunknak. És a mai igénkben, amiről Jézus beszél, az aggodás ellenszerét látjuk. Két dolg, hogyan kellene nem aggodalmaskodni. És milyen jó az, hogy Jézus nem csak ennyit mond, ne tegyétek. Ugye milyen egyszerű lenne az? Valaki mondhatná most, hogy hát könnyű azt mondani. De amikor annyira bennem van, amikor bármilyen hírt hallok, vagy bármi tört, ezt mondja valaki, ne tedd. De Jézus most segít, és két dolgot állít elénk, hogy hogyan lehet az aggodalmaskodást legyőzni. A legfontosabb, ami mindkettőt áthatja, az a Jézus példája alapján azt látban van, hanem a lélekben. Valaki ezt így fogalmazta egyszer, hogy ne mondd azt, hogy neked van lelked, hiszen te magad vagy a lélek. Mondd inkább azt, hogy tested van. Egészen más a megközelítés, egészen más a dolgokhoz. És Jézus ebből indul ki, hogy ne azt mondjuk, hogy nekünk a test, nekünk van lelkünk, hanem testünk van. Mi magunk vagyunk a lélek. És az első dolog, amiről Jézus beszél, hogy Isten gondoskodás, hogy az Isten királyságával törődjetek. Erre törekedjetek mindenek előtt. Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van. Ahogy olvasom ezt a tanítását Jézusnak, én azt látom, hogy kifejezetten a megélhet, hogy mit együnk, mit ígyunk, hogyan öltözködjünk. Mondaná talán ma, hogy hogyan fogod kifizetni a számláidat, lesz-e munkahelyed, a megélhetésed miatti aggódás. Bizonyára ez abban az időben is nagyon népszerű. Nézzétek meg a hollókat, a madarakat. Most mondhatott volna bármilyen madarak. Az előző történetünkben a verebekről beszél Jézus. Vagy nézzétek meg a virágokat, és gondolkodjatok valamin, amin nem szoktatok. Ha ezeket a madarakat így elők nincs, van rezsijük, fűtésük, nincs, a természetben élnek, van valami lakhatásuk, de nincs nekük éléskamrájuk, nincs nekik hűtőszekrényük, teljesen ki vannak szolgáltatva Istennek. És azt mondja Jézus, nézzétek egy kicsit, hogy öltözteti Isten ezeket, pedig van amelyik virágnak csak egy-két nap az élete, és mégis milyen gyönyörű. És azt mondja Jézus, ha ezekre az apró dolgokra a teremtésben Isten így odafigyel, akkor vajon rád, vajon nem fog odafigyelni? Egy szóval így mondanánk, hogy a természet, ha körül tudnánk nézni, prédikál körülöttünk. És azon gondolkoztam, hogy készültem, hogy Jézus ilyen példákat használ, hogy vajon nem veszünk a meleg, vagy hűtött, vagy ki tudja milyen szobánkba, és kattingatunk a gépünkön, meg nézzük a tévében a különféle dolgokat. Nem vesztettük-e el az érzékünket arra nézve, hogy kicsit kinézzünk a természetbe gondviseléséről. Mindent a tudománynak vetünk alá, mindent becsomagolva kapunk ma már, el kell csak szaladni a boltba, és ott van, vagy egy gomnyomásra kapjuk, és egyszerűen nem tudjuk azt, hogy is állni az embereknek, a beszállító láncoknak, a technikának, a ki tudja mi mindennek, és valóban így van, kiszolgáltatottak is vagyunk, de kérdés, hogy nem azért-e, mert lecseréljük az Isten gondviselését, kezünkbe vesszük a magunk életét, és ezért az aggodalmaink is növekednek. Vajon lesz-e elég? Vajon tudok-e? Vajon tudnak-e mások rólam gondoskodni megfelelően? És Isten vagy eszünkbe sem jut. Hiszem, hogy azt el a cél, és az Isten dicsőségét nem cserélnénk fel a technika, a gépek és az emberek dicsőségével, hanem tudnánk azt, hogy kire számíthatunk, amikor valóban szükségben vagyunk. A természet ma is. És hát azért vagyunk ma itt, hiszem, azért is, hogy Isten igéje egy kicsit visszaterelje a figyelmünket a lényegre. És ezt teszi több soron is. Visszatereljen kicsit minket a természetbe, visszatereljen a saját csodáját, visszatereljen minket oda. Elmondja azt itt Jézus, hogy az aggódás oka az a kis hitűségünk is. Akkor tudunk aggódni, hogyha kicsi a hitünk, vagy nincs hitünk. Mert a kettő együtt nem fér meg egymás mellett. Gondolkozzunk, vagy gondolhatunk egy kivert kutyára, ugye nem olyan régen volt hozzá szerencsénk, Isten tiszteletre jött szegény kutya, mi kizavartuk, úgysem ért belőle semmit, de mivel nem tudtuk, hogy ki, amit, hogy na milyen gazdája lehet ennek. Itt lófrál a dög melegben, nem kap enni, nincs neki inni, milyen gazdája van ennek. Egy kutyáról már megvan, vagy egy kutya kapcsán megvan a véleményünk a gazdáról. Aggodalmaskodó gyereket látunk. Mit gondolnánk a szüleiről? Hogyan gondoskodnak róla? Hogy viszonyulhatnak hozzá, ha ez a gyerek egymerő aggodalom, és nem tudja azt, jól lakhat-e ma vagy se? Mit gondolnánk? Kik lehetnek azok? Hogy bánnak vele? És tudjátok, az a probléma ezzel, amikor aggodalmaskodsz hívő ember létedre, hogy ugyanígy sérted vele az Istent. És a hitetlen emberek ugyanígy az Istene. Ehhez hív engem, aki ennyi aggodalmat megenged az életedbe. Rögtön az, ami Istenünkről kezdenek el gondoskodni az emberek, és te szerzed neki ezt a sértést azzal, hogy jól lehet, nincs rá ok az Istenbe vetett hit hiánya. Azt mondja Jézus, hogy a pogányoktól ez elfogadható. A pogányok nyilván maguknak kell, a hitetlenek maguknak kell, hogy előteremtsék ezeket a dolgokat az életükbe, de akinek van Isten és Atya, Istentől, nincs semmi garanciájuk arra, hogy ő gondot fog viselni, jól lehet így is, látjuk. Isten a gonoszokra és a jókra egyaránt felhozza a napját, ad nekik esőt. De tudjuk, hogy a hitetleneknek nincs menedékük, és ahogy Pál mondja, elfogadható, hogy aggodalmaskodnak, magukra maradnak, mint az árva gyermeke. De akinek van Isten és Atya, az Istenről tesz ezzel bizonyságot. Müller György mondta azt egyszer, hogy a szorongás kezdete, a szorongás vége. Hadd mondjam ezt el még egyszer, mert összefoglalja. A szorongásunk vagy aggodalmunk kezdete a hitünknek a végét jelenti. És az igaz hitnek a kezdete a szorongás és az egyszer egy férfi olaszországi körútja során meglátogatott egy székes egyházat, amely csak kívülről fejeztek még be a felújítással. De aztán bement, és azt látta bent, hogy ott egy művész térdel egy hatalmas fal előtt, amelyen ikonokat, vagyis azokat a képeket. Aztán szétnézett, és a földön ezrével, tízezrével hevertek ezek az apró mozaik darabok, és azt látta a kiránduló, hogy ez az egy ember dolgozik rajta. Gondol, mit gondol, valaha is be fogja ezt maga egyedül fejezni? Hogy nem aggódik e felől? És a művész csak azt mondta erre, nézze uram, én tudom, hogy mennyit tudok elvégezni egy nap. Úgyhogy mindig a képen kijelölök egy akkora részt, amit kijelöltem magamnak, idáig minden nap végeztem. Gondolom, így lesz ez a továbbiakban is. Nos, ez volt a legjobb, amit tehetett ez az ember, és valami nagyon nagy dolgot tanít ezzel nekünk. Ő csak azon a területen belül már nem kellett aggódnia. Ha a területen kívül gondolkozott volna, lehet, hogy úrrá lesz rajta az aggódás. És nekünk is talán így lehetne az aggodalmainkat legyőzni, ha mindig csak a mával foglalkozom. Mit akar ma tőled? Mit akar, hogy ma tegyél? A holnap majd a holnap gondja lesz. Nem véletlen tanítja ezt Jézus, hogy a mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Nem véletlen kellett, amikor a mannát hullatta Isten az égből, az aznapit aggódhattak azon, mi lesz holnap. Ugyanez. Szedtek majd egy napra valót, és aggódhattok, ha több napra valót akartok szedni, hogy mi lesz azzal, a fölöslegesen befektetett munkával, és aztán megromlott étellel. Erre törekedjetek mindenek előtt, Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van. Lehet, hogy azt látod, hogy Isten többet ad a világ fiainak, mint neked, aki hívő embernek vallod magad. A tiszt kikérte a vagyonát, majd elment, élt egy ideig, de ismerjük a történet végét. A másik fiúnak, aki panaszkodott, ott volt az apja háza, otthona, mindene, munkája. És gondoljatok be, hogy a tékozló fiú már mint a béres az apja házában. Pedig ő többet kapott, látszólag. Megkapta a vagyont. És hazajön, és a másik fiú panaszkodik, és azt mondja neki az apa, fiam, hát tiéd mindenem. Mindenem. Elő hitetlenekre nézünk, vajon irigykedünk azért, hogy nekik az Isten többet adott ebben a világban? Nem kell-e nekünk is esetleg úgy gondolkozni, és nem kellene, vagy a világ dolgait kell keresni, az Isten országával meg tudnánk elégedni, és megadná mellé ezeket is nekünk az Isten. Mert azt mondja, ő majd törődik mindennel, amire szükséged van, amiért keményen küzd, amiért erőlködik a hitetlen ember. Ezért ez a kérdés, hogy csak ezeket akarod te is bőségesen, ami ebben a világban van, vagy akarod ezeket is az Isten országának teljes gazdagsága mellett. És ezért mondja Jézus, keressétek az Isten országát is, amire ebben a világban szükséged van. És tudjátok, Isten mindig betű szerint megtartja a szavát, azt látjuk. Valójában általában túl is megy ezeken a szavakon, amiket ő mond, amit látsz. Akkor Isten felajánlotta, hogy kérj bármit. Tudjuk, hogy Salamon bölcsességet kért. És mit adott neki Isten? Azt mondja, mivel bölcsességet kértél, megadom neked a gazdagságot is, a bölcsesség mellett, meg azt is, hogy békességet állj. Ezer más dolgot adott hozzá, ami nem is szerepelt eredetileg a szerződésben, amire Isten ígéretet tett. Ez is egy ismert példa, de ismételjük át, testvérek. Egy cégben egy tréner főttes üvegbe beletenni a nagy köveket. Majd megkérdezte az ott lévőktől, vajon tele van az üveg? És mindenki azt mondta, igen, tele. Akkor apró kavicsokat vett elő, beleöntötte az üvegbe, lerázta, és a hézagok között kitöltötte az üveg. Akkor már óvatosabbak voltak, nyilván azt mondták, bizonyára nincs. Igazatok van. Elővette az apró homokszemeket, ráöntötte, lerázta, és még jobban kitöltötte az üveget. Majd újra megkérdezte, még mindig, és amennyit felszívott, csordult, itt töltötte az edényt. Azt mondta, látjátok, most már tele van, de mi ennek az egésznek a tanulsága? És nyilván az üzletemberek azt mondták, valószínűleg az, hogy a naptárad nem lehet annyira te, tudod annyira teletenni, hogy ne tudnál még újabb dolgokat beszúrni, és egyre hasznosabb dolgokkal tölteni. És azt mondta ez a tréner, nem így van, hanem a tanulság az, hanem a legfontosabb dolgokkal kezded, akkor később már nem is fog. Mondja azt Jézus, hogy először az Isten országával törődj, foglalkozz. Mert ha tele van minden mással, az aggodalmaskodásokkal, ki tudja mivel, kiszorítják, és már nem tud az Isten országa belekerülni az életedbe. A gondolkodásod megváltoztatása. Isten gondviseléséről. A második dolog pedig, amiről még egy pár gondolatot szeretnék mondani, én így mondom, hogy a vagyonod áthelyezése. Azt vagy egy más fordítás azt mondja, hogy mert ott van a ti szívetek, ahol a kincsetek van. Vagy ahol a kincsetek van, ott van a szívetek. Mi a lényeg? Azt gondolom, hogy azt akarja Jézus mondani, hogy a meg és az ő országára tudnád helyezni a hangsúlyt az életedben. És az egész egyszerűre lefordítva így hangzik, ha az Isten dolgaira, az Isten országára adakozol, akkor ott lesz a te szíved is. Vagy az Isten országára adakozol, akkor nem lesz neked mindegy az, hogy mi történik a gyülekezetben. Akkor nem lesz mindegy, hogy hogy sikerül egy alkalom. Akkor nem lesz neked mindegy az, hogy hogy vannak ott az emberek egymással. Nem lesz mindegy, hogy meg tudunk-e szólítani azra vagy egy autóra. Akkor fontos lesz számodra, hogy mi van azzal. Ha tiéd egy ház, ha tiéd egy autó, akkor az nem ugyanaz, mint amikor olvassuk, vagy látjuk a tévében, hogy igen, kicsit összeszorul a szívünk, hogy másokét elvitte a vihezdi ki, akkor a miénket séríti meg valami, mikor arról viszi le a cserepeket, mikor azt az autót karcolják meg, nyomják össze, lesz neki valami baja. Ugye, hogy mennyire nem mindegy, hogy valamire költöttél. Mondja Jézus, ahol a kincsetek van, oda fog húzni a szívetek. A kérdés tehát az, hogy hol van a vagyonod? Mire költesz legszívesebben? Miben vannak számodra az igét? Azt mondja Jézus ezt az igét egy másik fordítás szerint, hogy ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Kicsit álljunk meg ezen, nem fordítva van. Hogy majd, hogyha a szíved megtér, majd, hogyha a szíved vagy az Isten oldalán, nem. Bár sokan mondják azt, hogy az ember pénztárcája tér meg utoljára, ez érdekes gondolat azzal kapcsolatban, hogy ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Hogy lehet az, hogy az ember már meg... És nagy örömmel hadd mondjam azt, testvérek, senkit sem megbántani, sem kiemelni nem akarok ezzel, de örömömre szolgál nekem is az, hogy egyre többen vannak itt a gyülekezetben is, akik elkezdtek már tizedet adni. És hisz legyen részük az Isten országának ilyenfajta építésében is. Egy dolog, hogy a tizedet, ha adod, akkor segíted vele a gyülekezetedet, meg az Isten országát. De ott egy másik dolog, hogy sokkal jobban ott lesz a szíved is. Mondjam el, talán nem nagy titkot árulok el ezzel, hogy a tavalyi évben kikerestem 1.983.500 forint jött be a gyülekezetbe, mint tizedpénz. Talán nincs 10 ember, legalábbis akiről tudunk, hogy a fizetéseinek a 17,8%-a. 8-10 embertől. És ők adnak ezen felül persejpénzt, adnak ezen felül egyházfenntartó járulékot, és azok mind bele vannak számolva, és azzal együtt 17,8. Nem az az oka, hogy annyira anyagiasak akarunk lenni, meg hogy a gyülekezetnek rosszul megy, vagy jól megy. Az elsődleges oka az, hogy az Isten országába fektetni. Ez adja a legnagyobb hozamot. Nem rövid távon lehet, inkább garantált hozamot hoz, ha valaki nagyon ilyen pénzügyi kifejezésekkel szeretné ezt megérteni. Hadd tegyem emellé zárójelbe, hogy az imádsággal is így működik. Hogy amiért imádkozol, abban benne van a szíved. Na ott nem lesz mindegy számodra, hogy mi történt. Azzal az emberrel, azzal a gyülekezettel, azzal az eseménnyel, azzal a dologgal. Hogyha valami nem a mi tulajdonunk, és akkor látni kell, hogy a vagyonunk sem az, hanem az Isteni. Jó lenne, ha úgy tudnánk ezekre tekinteni, mind a saját életünkre, mind a saját vagyonunkra, hogy azokat egy időre megkaptuk Istentől, hogy mi használjuk, hogy fektessük. Emlékeztek a talentumok példázatára, kiket dicsért meg Isten, és ki az az egy, aki azt mondta, én csak elástam a talentumot, de itt van az az egy, és ő mégis ítéletre ment. Isten letette nála, rákodhatsz. A kérdés az, hogy veszendő és múlandó dolgokba fektetsz leginkább, vagy hosszú távú, örökkévalóan maradandó dolgokba. Ezt egy nap Isten számon fogja kérni. Milyen jó az, hogy megengedi azt, hogy ennek a vagyra az örömeidre költsed. De a legfőbb célunknak mégis az kellene legyen, hogy azt mondjuk, Uram, segíts, hogy amit adtál nekem, azt a Te országod előmozdítására tudjam használni. Én csak sáfár vagyok. És az a kérdés, hogyha ezt így tekinted, az életedet, a pénzedet, a vagyonodat, akkor felteszed-e azt a kérdést, hogyha ez nem az enyém, használná-e vajon a tulajdonosa bármit? Lehet, hogy használod nagyon durva módon is. Kérdés, hogy úgy használod-e, hogy akár a tulajdonosa jelenlétében is tudnád így tenni. Mernéd-e Istennek a fizikai jelenlétét? Kedves testvérek, erről beszél ez az ige, és itt az aggódás ellenszere. A gondolkodásmódunk megváltoztatása, az Isten gondviselésében való megnyugvás, amiből születhet ez a másik, hogy úgy, hogy Isten kezére bízod. És azt mondja, hogy ahol van a kincsed, a vagyonod, ott lesz a szíved is. Ha az aggodalmaidra költesz, akkor azokban lesz. Ha e világ dolgaira, amelyek úgyis el fognak múlni. De ha mindezt úgy tekinted, hogy ezt Istentől kaptad használatra, Uram, én a legjobbat próbálom kihozni belőle, de végül is nem az enyém, tiéd a felelősség is. Az enyém az a felelősség, hogy mit kezdek vele, de csak azzal tudok mit kezdeni, amit tenni. Az életünkhöz és a dolgainkhoz. Az Isten királyságával törődjetek, erre törekedjetek mindenek előtt. Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van. Mert odahúz a szívetek, ahol a kincseitek is vannak. Életünket, és valójában az elevenünkbe szólsz, olyan sokszor aggódunk, és látod, hogy talán egyikünk sincs kivétel ez alól itt. Hálásak vagyunk mégis azért, hogy arra tanítasz minket, hogyan lehet az aggodalmainkat legyőzni. Lehetséges tart, és talán folyt, és mind sokáig nem tudtunk vele mit kezdeni. Köszönjük, hogy most itt van előttünk a megoldás lehetősége. Adj, Urunk, nekünk olyan hitet, ami betölti a szívünket, ha csak az ég madaraira, a természetre nézünk, hogy így van ez a világban is, hogy emberekre bízod a gyermekeket, a szüleikre, és mennyivel inkább vigyázol és gondoskodsz akkor te rólunk, mennyei atyánk, akik a tiéd vagyunk. Kérünk téged azért, engedd meg azt a bátorságot a te dolgaidra, a te országodra, hogy odahúzzon a szívünk, ami a lényeg, ami örökké való befektetés. Köszönjük neked, ha bármit megérthettünk ebből, és kérlek téged, ha vannak kérdéseink, akkor azt forgasd bennünk, és te adj rá választ, ami még ma, aki szeretne az aggodalmaitól szabadulni, és ezt mindjárt a szívében eléd viszi, add meg neki azt a kegyelmet, hogy te megszabadítod őt. Úr Jézus nevében kértünk, hallgass meg minket. Amen.